megelszenvedős időnként, hogy ők valamilyen módon ehhez hozzájárultak, bekapcsolódtak. Ebben a viszonylatban, ahol építészetileg ugye nem belső udvarok vannak, hanem többnyire más megoldások, bár az épületekkel is sok mindent lehet variálni. Szóval mennyire van jelen, hogy az érintett épületek, vagy azoknak a lakói, vagy a környezete bekapcsolódik a programba?
Minden egyes háznál van legalább egy aktív lakónk, ez a minimum, illetve nagyon sokszor meg szokott az is történni, hogy mondjuk a hosszabb szervezési folyamatban nem kapcsolódik be egy egész lakóközösség, de aztán a hétvégén kedvet kapnak hozzá, hogy ők maguk is ugye jobban részt vegyenek a programoknak a tényleges megvalósításában. És igen, vannak olyan házak, amikben ténylegesen nincsen belső közösségi terük, van, amelyiknek van mondjuk saját kertje, ez elsősorban ugye a már emlegetett mondjuk Árnyas úti házra például jellemző, de a lakótelepi házaknál ott pedig általában a házak körüli kis terekben lesznek programok, amik ugye már ezeknek a tervezésekor egy nagyon-nagyon jelentős szerepet töltöttek be pont ezért. Tehát például a lakótelepeken, ha valamilyen értéket érdemes megtalálni, akkor ezek mondjuk a minőségi közterületek, amiket egyébként azóta is folyamatosan belaknak a lakók, például a Fehérvári úti lakótelepen vagy Kelenföldi lakótelepen, a Rász László utcában egy közösségi kert bemutatása is meg fog történni. De lesznek olyan házak is, amiknél pont az lesz az érdekes, hogy be lehet menni magába a házba, és mondjuk történetesen a 18. vagy a 16. emeletről megnézni egy budapesti panorámát, ami hát azért elég lenyűgöző látvány. Ugye ilyen lesz például az újpalotai víztoronyház, vagy például a Losonci téri Práter utcai toronyházak.
Ha már itt tartunk egy kicsit hazahúzva, én is az egyik helyszínen hozzájáruló leszek, és Újpalotáról esett szó, csak úgy figyelmébe ajánlom az érdeklődőknek, hogy sok minden történés volt, amitől az a környék egy kicsit ilyen érdekesnek tűnhetett. Többek között volt egy óvoda, aminek a tetején egy koncertet szerveztünk annak idején a kollégáimmal, akkor ott dolgoztam, vagy az előbb emlegetett víztoronyház tetejére reneszánsz toronyzene, fúvósokból reneszánsz toronyzene zajlott. Tehát mindenütt azért van esély arra, hogy keressünk valami emberit, emberszabásút. Ott ezekről is valamilyen módon majd szó lesz. Hát köszönjük szépen, reméljük kecs csináló volt, és az én, tehát nem szomorítottam el én hirtelen ezzel a hogy mondjam, szürke kritikámmal, szürkére tervezett kritikámmal a beszámolót, meg a lehetőséget sem. Szíj Barbara, Kortárs Építészeti Központból ennek a programnak az egyik vezetője volt a vendégünk. Budapest Ház a hétvégén, péntek, szombat, vasárnap, és keressék a KÉK, tehát a Kortárs Építészeti Központ oldalán azt a linket, ahol megtalálható a program, és ahol azt több helyről, vagy mindenütt kérik, hogy lehetőleg regisztráljanak, hogy valamennyire elosztódjon a látogatóknak a köre. Köszönjük szépen még egyszer, Barbara!
Köszönöm!
Minden jót, csokrom!
Utcára néz az ablak, kertre néz ez az ajtó, hányszor is csuktam és nyitottam. Miért húzod el a kezed, amíg még fogni lehet? Mondd meg, hogy hány évig hallgattam, hogy én csak értem, értem vagyok. Hiába értem, csak értem vagyok. Félre rúzsozva a szád, jössz, mint egy nagy őrna szád, tankcsapdát áshatok magamnak.
117 perc.
Este 8:30 felé van, a Keleti Károly utca 11A előtt állok, ahol dr. Máriás kiállítását nyitották meg éppen az imént. Nagyon régen hallottam ilyen értelmes humort, amit most itt hallgattam egy fél órán keresztül. És hát mondanom sem kell, ki áll velem szembe, Máriás Béla, akinek képeit itt csodáljuk mindannyian.
Jó estét, vagy jó napot, nem tudom mikor kerül adásba a műsor, szeretettel üdvözlök mindenkit. A Szerkesztőség nevű galériában vagyunk, amelyik egy aránylag új és aránylag kisebb galéria Keleti Károly utcában, annál kedvesebb, annál közösségibb, annál szimpatikusabb. Egy ilyen közös, kicsit jótékonysági jellegű eseményen vagyunk, ahol tulajdonképpen egy megnyitón vagyunk túl. A Viszkidenszky András tartott egy fantasztikus megnyitó beszédet, aztán én olvastam fel néhány újabb keletű tanmesét, ez arra utal, hogy az utóbbi években a festményeimhez általában egy-egy novelisztikus szövegi adalékot mellékelek, és ezek egyfajta új, mai tanmesék, amelyek vagy naivak, vagy álnaivak. Körülbelül 45 kisebb méretű nyomatot láthatunk a kiállításon, és 6 vászonképet. Szeretettel ajánlom az érdeklődők, a hallgatók figyelmébe, jöjjenek el és tekintsék meg.
Leltár megvolt, de mi is a kiállítás címe?
A kiállítás címe, hogy a majmok kikérik maguknak, hogy emberszabásúak lennének, ami hát nyilván ironikus, vicces, másrészt komoly is lehetne, tehát hogyha egy állatvédő szempontjából nézzük, valószínűleg ebben semmi vicces nem találunk. Hogyha az emberiségből kiábrándult embert nézzük, valószínűleg ő is komolyan veszi. Hogyha egy átlag rácsodálkozó értelmezné ezt a címet, akkor lehet, hogy azt mondaná, hogy de jó, hogy még a majmok se szeretnének az emberekre hasonlítani, mert az emberek annyira eltorzultak, miközben azért mi, mondjuk az optimista, humanista olvasatában úgy gondoljuk, hogy ez is csak egy figyelmeztetés arra vonatkozóan, hogy legyünk bizonyos értelemben kevésbé rossz értelemben véve majomszerűek, tehát buták, együgyűek. Te is itt nem a valós majmokra gondolunk, mert a cím nyilván arra reflektál, hogy a majmok sokkal jobbak is lehetnek, mint a butaságban fetrengő emberek olykor.
Elképzeltem, amint dr. Máriás leül, és megvalósítja azt a gondolatot képekben, amit elképzelt. Lehet, hogy már erről meg is írta azt a bizonyos kisebb szőszeretet, amiből majd kibontakozik a kép. Hogy dolgozik egy olyan ember, akinek a pop art a fő? Nem vagyok hozzáértő, a fő micsoda?
Hát több stílus elemet használok fel arra, hogy kommunikáljak az emberekkel. Tulajdonképpen egy szociológikus művész vagyok, tehát az emberekkel próbálok kommunikálni a társadalomról, a történelemről, tehát közösségi dolgokról szólni a közösséghez. Nyilván amerikai szempontból ezt nevezhetjük popártnak, keleties terminológiával nevezhetjük társadalmi, közösségi, akár népművészetnek, sok-sok jelzőt akaszthatunk rá. A lényeg az, hogy engem érdekel az, hogy az emberek mit gondolnak egy műről, amely arról szól, hogy mi milyen világban élünk.
Itt most közbe kell szólnom, mert el nem tudom képzelni, és kérem szépen, hogy mondja el nekem, leül, értem, hogy miről szólnak a képek, hiszen aki ismeri, és aki látja a képeket, sejtheti. Leül és mit csinál? Megszületett már a fejében? A színeket elképzelte? Tudja, hogy mi lesz az a három szó, ami olvasható, vagy nem lesz rajta egyetlen szó sem? Csak egy furcsa mosoly? Vagy valaki éppen felrobban?
Engem az érdekel,
leül,
hogy...
Leül és mit csinál?
Hát leülök, vagy állok, vagy járok, vagy éppen vécén vagyok, tehát minden folyamat közben az ember gondolkodik, és hatások érik. Úgyhogy engem érnek egyrészt művészeti hatások, mert járok kiállításokra, nagyon szeretem a képzőművészetet, a művészetet, az irodalmat, a zenét, úgyhogy állandóan van egy ilyen menedék jellege a művészetnek, amely hát egy paradicsomi ígéret, másrészt meg van a hétköznapok rodeo jellegű valója, amely hát olyan helyzetbe kényszerít, hogy én is valósággal foglalkozzak. És az érdekel, hogy hol találkozik érdekes módon, hol lép egymásnak a területére ez a két dolog, vagy hogy a hétköznapi élet szereplői hogy tudnak a művészet világába kerülni, vagy a művészet hogy tudja körbeölelni a valóság banalitását, hol vannak azok a találkozási pontok, és amikor egy-egy ilyen művészeti környezetben megjelenik egy furcsa politikus, vagy történelmi személy, az felerősítheti a mi hétköznapjainknak a megélését, a történelmi helyzet megélését, a banalitását, vagy a fontosságát, és egy furcsa, erős hatást kelhet bennünk, hogy Jézus Mária, van ennek értelme, vagy tényleg valóban egy ilyen világban, helyzetben élünk.
Nem akarja elárulni, hogy mit csinál, leül, elmondom. És mondjuk itt van, nézem ezt a képet, azt mondja, hogy modern, sikeres és szexi személyiség vagyok. Nem látom innen, mert a szemüvegem nem elég jó ahhoz, hogy lássam,
elmondom,
hogy ki van ott.
Elmondom.
Hogy született? Leült, hát, és...
tulajdonképpen egy receptet kell elmondanom, akkor azt mondom,
nem hogy... receptet, azt, hogy dr. Máriás mit csinál.
Igen. Tehát azt csinálom, hogy mondjuk nézek, érdeklődök mindenféle művészeti világok, stílusok, kiállítások iránt, majd érdeklődök a valóság eseménye iránt, és valahol ezek az én tudatalattimban összeérnek, és megjelenik mondjuk valamelyik politikus egy bizonyos helyzetben, vagy egy szereplő. A festmény, amire az előbb tetszett utalni, annak az a címe, hogy a mit és hogyan fessen a művész, hogy a kor művészettörténeti, szociológiai, gazdasági és egyéb elvárásainak megfeleljen, és láthatunk rajta egy balettozó csimpánzt, amelyik nézi a falon kiakasztott Mona Lisa képet. És tulajdonképpen azt próbálja kifejezni, hogy milyen abszurd helyzetben érzi magát a művész akkor, amikor megpróbál megfelelni a mai különböző elvárásoknak. Ugye a Mona Lisához kell, vagy bizonyos etalonokhoz kell viszonyítania magát. Nem elég, hogyha ő csak a saját magas értékrendje szerint alkot jót, hanem van egy általánosan elvárt, maximalista értékrend, és ugyanakkor pedig milyen banális, hogy tulajdonképpen elméletileg meg kellene felelni számos elvárásnak ahhoz, hogy tulajdonképpen ő érvényesülhetjen. Tehát egy patthelyzetet fejez ki, de láthatunk itt egy olyan képet is például, hogy Magyar Péter rárugja a magyar rendszerváltások temetőjének a kapuját, és keményen bemutat Zsigmond Polke műtermében. Ez a most nem régen megjelent, vagy népszerűvé vált politikusnak a helyzetét mutatja meg egy művészeti kontextusban, ahol van egy nagyon vad nyitás, és ugyanakkor mögötte ott áll egy nagyon kemény múlt, amely hát őt egyfajta bizonyos értelemben hívogatja egyfajta temetői kontextusban. Nyilván a társadalom megkövesedett elemeire, rendszerére, szokásaira utal ez az egész. Van még néhány kép, úgyhogy hát ezeket figyelmébe ajánlom a kedves érdeklődőknek.
Hát én nagyon figyelmesen végig fogom nézni, már vettem belőle mintát. Megtisztelő, hogy beavatott bennünket abba, hogy hogy működik dr. Máriás agya. Hosszú boldog életet kívánok mindannyiunk nevében.
Nagyon kedves, köszönöm, viszont kívánok. Örülök, hogy beszéltünk.
Száz tizennégy, száz tizenöt, száz tizenhat, száz tizenhét perc.
Ma sportrovatunkban a Max Balaton programmal foglalkozunk, amelyet május 10 és 12-e között rendeznek. Ez egy nagyon érdekes program abból a szempontból, hogy az Ultra Balaton útvonalát 30 mozgáskorlátozott diák fogja bejárni, és erről beszélgetünk a következő percekben Rosta Krisztinával, aki ennek az eseménynek az egyik szervezője. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Jó napot kívánok! Üdvözlöm!
Mit érdemes tudni erről az eseményről?
Ezt az eseményt egy kedves kollégám álmodta meg még 2019-ben, és alapvetően az Ultra Balaton, Balaton kerüléshez hasonlóan az iskolák mozgáskorlátozott diákjaival, illetve az integrációban tanuló mozgáskorlátozott diákokkal szeretnénk megkerülni a Balatont. különböző segédeszközök segítségével, mindenki olyan eszközzel, ami megfelelő számára, tehát akár elektromos kerekesszékkel, biciklivel, handbike-okkal, triciklivel, vagy mechanikus kerekesszékkel fogják a gyerekek teljesíteni az általuk teljesíthető távokat, tehát váltó rendszerszerűen.
Úgy gondolom, hogy ennek az eseménynek egy igen komoly szemléletformáló hatása is lehet a mozgáskorlátozott emberekkel kapcsolatban. A sport népszerűsítése biztosan nagyon fontos célja ennek az eseménynek.
Így van, nagyon fontos célja egyebekben is az iskolánknak az, hogy sportolási lehetőséget biztosítson a diákoknak, sőt, szinte kiemeltebben foglalkozunk ezzel, mint egy normál intézmény, egy általános iskola vagy középiskola, és emellett nagyon fontos célunk is egyébként ezzel az eseménnyel, hogy megmutassuk azt, hogy mire képesek a diákjaink, akár egy kis segítséggel. Ugyan az Ultra Balaton során is jelennek meg sportoló, például a Suhany Alapítványon keresztül, akik hasonló módon teljesítik a távot, de mi most így külön vállalkoztunk erre a dologra, és rengeteg támogatást kaptunk rá, és sok szervezet is megjelenik majd velünk reményeink szerint, és sportoló az eseményem.
Talán még nem hangzott el, hogy mely két nagy intézmény, amelyik megvalósítja ezt az eseményt.
Az egyik intézmény ugye a mozgásjavító Egymi, uh-huh. Ezen és emellett pedig a másik, tehát ezen belül van a Mozgásjavító Diáksport Egyesületünk, akikkel ezt a kerülést megvalósítjuk, illetve az Aktív Magyarországtól kapunk támogatást az esemény során, de mint nagy intézmény egyebekben az integrációban Budapest szerte intézményekből jönnek diákjaink.
Jól látom, ugye, hogy 10-én 11 órakor kezdődik majd a megnyitó Balaton-Mária fürdőn.
Igen, így van. Igen. 11-kor már a startunk van, tehát 10-kor lesz a megnyitó, és 10 és 11 között zajlik majd, és 11-kor már elstartul a csapat.
Hogy képzeljük el ezt az eseményt, illetve az Ultra Balaton vonalán történő mozgást? Itt, ha jól olvastam, akkor 30 mozgáskorlátozott diák vesz majd részt ezen a sétán.
Igen. A startnál 11 órakor mindannyian elrajtolunk, tehát ott egy pár száz méter erejéig biztosan mindannyian együtt fogunk haladni, együtt fogunk mozogni, és onnantól kezdve pedig a távokat teljesítő diákok kisebb csoportokban fognak haladni majd, és mi fogjuk őket kollégákkal szállítani a váltópontok között, illetve így a sebesség szempontjából is ugye eltérően fognak majd távot teljesíteni a diákok. Tehát így valósítjuk meg 3 nap alatt a kerülést, először Máriafürdőtől Révfülöpig, aztán második nap Révfülöptől Akaratjáig, és harmadik nap pedig Máriafürdő és Akaratja közötti távot teljesítjük.
Miért Max Balaton?
Azért Max Balaton, mert az iskolánk építménye, mert hogy az intézmény helyszíne, az a Mexikói úton található, Mexikói út 60 szám alatt, és a kollégák és gyerekek körében is ez egy ilyen slang, ez a Max. Így szoktuk hívni az intézményt röviden, hogy Max, és valami rövid, de ütős nevet szerettünk volna találni magunknak, és így raktuk össze ezt, hogy Max Balaton.
Várnak-e érdeklődőket, szurkolókat a helyszínre?
Abszolút. A Max Balaton 2024 nyilvános Facebook eseményen lehet csatlakozni, nyomon követni minket. Itt lesz egy olyan link is, ahol konkrétan lehet majd látni a haladásunkat, illetve a napoknak az iránya is ott feltüntetett, és regisztrációs formulát is találnak ott az érdeklődők.
Köszönöm szépen, tehát ezen a hétvégén május 10 és 12-e között rendezik a Max Balaton programot, ahol 30 mozgást korlátozott diák és 20 lelkes kísérő járja majd be 3 nap alatt az Ultra Balaton útvonalát. Köszönöm szépen, az elmúlt percekben Rostak Krisztina volt a vendégünk. Minden jót és jó sportolást kívánunk mindenkinek!
Köszönjük szépen, és itt szeretném megragadni a lehetőséget, hogy a nagyon-nagyon sok háttérben dolgozó kollégáknak is megköszönjem, és köszönjük a lehetőséget.
Köszönöm, viszont hallásra!
Viszont hallásra!
Egy héttel ezelőtt a szerdai délutáni magazin egy részben ismételt, illetve új összeállítású, de régi felvételekből készült május 1-én műsor volt. A felvonulók kérték, nekik állítottuk ezt így össze. Ma már élő műsorral jelentkeztünk. Dávid, neked van-e valami benyomásod, vagy valami kiemelhető érzelmed, amit most így hirtelen összefoglalásként érdemes lenne elmondanunk?
Nekem nagyon jó élmény volt, akár Csánta András itt volt velünk élőben a stúdióban, és beszélt világeleje az Új életkeresés az ökológiai válság korában című megjelenő könyvén.
Jó életkeresés.
Jó életkeresése. Szóval jó, kellemes élmény volt vele beszélgetni.
Azért több érdekes beszélgetés is volt, a külön érdekessége, már másodszor interjúztunk a Marcibányi téri művöldési házban plakát, aukciót és kiállítás szervező Badics Marcell, aki a plakátfiú, ami most indul holnap után az új plakát kiállítás, és ahogy mondtam, tehát az aukció is. Ővele erről beszélni, ez nagyon érdekes dolog volt, és mondjuk a Budapest 100 is engem nagyon izgat. Én többször voltam, hogy elmentem ilyen kirándulásra, vagy ilyen sétára, és hát én ezt egyébként, ahogy ezt már a felkonferál, és mondtam, az egyik, szerintem az egyik legizgalmasabb civil kezdeményezés az elmúlt 30 évben. És hát volt szellemesség is persze, ami fontos, ez a képzőművészethez kapcsolódik szintén, a dr. Máriás képeiről Bánáginek az interjúja. És hát azért nagyon fontos volt, amit te készítettél Kis Katalinnal a 21 Kutatóközpontból.
Fontos volt és érdekes is volt, ez egy múlt heti esemény visszatekintése volt. Zöld mozgósítás, mit tehetünk a klímaváltozás ellen? Egy nagy kutatáshoz kapcsolódóan beszélgettek arról, hogy mi az, amelyek most is megérinthetnek minket ezzel kapcsolatban.
És folytatódott a Teen Labnak, tehát a Társadalmi Innovációs Laboratórium sorozatának bemutatása.
Itt Miklós Eszterrel beszélgettünk, ahol egy nagyon érdekes kísérleti projektet ismerhettünk meg. Legyél te is számkirálynő. Lányokat próbálnak a matematika felé dráma pedagógiai eszközökkel nyitottabbá tenni.
Hát ez egy nagyon komplex dolog lett, tehát ezt nem tudtam belehallgatni, de ez érdekes. Hát ezzel tudunk elbúcsúzni most, azzal, hogy maradjanak velünk itt a Civil Rádión, és napok vannak, már megvannak számolva a napjaink. Nagyon fontos lenne, hogy a Civil Rádió, hogy tisztában legyen mindenki azzal, hogy a Civil Rádió a személyi jövedelemadó 1%-ában kedvezményezettje lehet önöknek, aki még nem ajánlotta föl valahova, és nagyon jó helyre kerülne, nagyon sokféle szükséglet ágaskodik itt a Civil Rádióban is, tehát szeretnénk, hogyha ha annak, akinek kedve van, most elmondok egy adószámot, de másút is megtalálják ezt, amit hogyha beírnak a adóbevallásukba, akkor az 1%-ot a Civil Rádiózásért Alapítványhoz juttatnák. Ez a 180-480-23-1-43, tehát megtalálják ezt a honlapunkon és a Facebook oldalunkon is. Tehát jó lenne a Civil Rádió számára ezt a lehetséges adományt elindítanák. Köszönjük minden esetre a mai műsorban a figyelmüket, és hát akkor akik a közreműködtek, a hangmester és a zenei szerkesztő Petik András volt, a sportszerkesztő Tarcsi Géza, és a szerkesztő műsorvezetők
Dudok Dávid
és Péterfi Ferenc. Szóval maradjanak velünk!
egy korábbi